Az adásban közvetítjük ezt az előadást, és többen jelezték, hogy fel is kapcsolódnak, majd itt közben kollégák figyelik, hogy hányan aktiválták magunkat a nézők közül. Engedjétek meg, hogy bemutassam Imre Gábor kollégát, Panasonic, Védi Panasonic Magyarországos, Panasonic Európai
Lehetőség. Igen.
És az előadás témája igen érdekes téma, és nagyon aktuális is ebben a menekültes helyzetben, miszerint okos kamerákról fog beszélni az egyszerű látásról, a gépi látási címmel, és úgy látom hozzá valamit bemutatni is.
Igen, hát sajnos ez most jött meg, jó? De a, mielőtt átjöttem, tehát bekapcsolni, azt nem tudom, mert még nem volt, de reméljük, hogy a téma ez nem érik véget.
Köszönöm szépen, és akkor én át is adom a szót. Előadás végén az a szándékunk, hogy egy kis beszélgetést a témáról tartsunk, jó? Van egy közönség mikrofonunk is, azzal is tudjuk majd a közönségtől mellettünk tovább jutani. Átadom akkor a szót.
Köszönöm szépen, akkor elkezdjük, és ki is van már vetítve az első slide, ami hát tulajdonképpen a cím és a rendezvényünk, meg a szakosztályok, akik ezt így összehozták. Régóta készülünk erre, meg kell mondjam, de hát sajnos még mindig nem jutottunk oda, hogy működő kamerát tudjak itt mutatni, de el fogunk oda is jutni. Hát arra gondoltam így első körbe, hogy hát egy kicsit úgy most a figyelmet ráirányítom a kamerára. Ugyan vételtechnikai szakosztály vagyunk, tehát általában a túloldalán a végén ücsörgünk ennek a szerkezetnek, és azt nézzük, ami abból kijön, de hát egy kicsit most próbáljuk ezt elhelyezni úgy a fejünkbe, hogy hát azért igencsak körbevesz minket kamera. Bármilyen élethelyzetben is legyünk, majdnem a szó szerint értendő. Hát igen, én most kiemeltem picit a biztonságtechnikát, mert hát majd egyrészt szakterület, meg erről tudok a legtöbbet itt most mutatni, meg hát nyilván a helyzet is ezt adja, hogy ez most egy kicsit fölértékelődik, de ugyanúgy megtalálható kamerák ipari alkalmazásnál, a gyártósoroknál, például a nyálbeültetésnél, pozícionálásnál nagyon komoly felbontású kamerákat használnak ipari robotokkal összekötve, tehát egyáltalán nem egy ritka alkalmazás, csak ugye a mi életünk hétköznapunkban ez nem nagyon ismert. Bejött ez a bizonyos hőkamera dolog, ami egy energetikai tanúsítványnak az egyik eszköze, amivel ezt használják, nagyon divatos dolog, tehát látszik, hogy itt nem a látható fénytartományban vagyunk, hanem inkább az infravörös meg a hő tartományban vagyunk, de szépen a kamera vizualizálja, láthatóvá teszi, nyilván ami vörös színű az a melegebb, és a kék az a hidegebb rész, és akkor ezt szépen beskálázva, és ahhoz lehet rendelni hőmérsékletet, és szépen föl lehet tárni dolgokat, hőhidakat és hőveszteségeket, tehát egy nagyon fontos alkalmazás. Ugyanez a kamera, ez a bizonyos hőkamera a gyógyászatban is elég komoly helyet kap, egyre többet, tehát amikor valami rejtett gyulladás, vagy valami van, akkor az a hőmérséklet a testrészen változó, és ezt ki lehet mutatni, ezt nagyon szeretik, és ez egy új alkalmazás, egyre több orvos is veszi. Hát aztán jármű közlekedés, ugye arról nem is beszél, tolatókamera. Én is használok egy ilyet, megjelzem sokkal jobb, mint a radar, mert látom, hogy mi van, és kis skála van a képen, és tudom, hogy éppen 2 centire vagyok a mögöttem álló autótól, és megállok pontosan, ezt így néha csodáját is, hogy szinte hátra se néz, és pont ott áll meg. Hát ez is egy nagyon hasznos eszköz, ugye itt, amikor vettük, hogy menet közben, tehát egyre több ilyen van, hogy esemény dokumentumként rendőrautókba is, egyébben most már magánemberek is rögzítik folyamatosan, kis memóriakártyára beszerelt kamerával, hogy mi történik. Ugyanez a szabadidő dologban szintén megvan az a kis testre, vagy sisakra szerelhető kamera, ez a GoPro, ami ezt bevezette, most egy rendkívül divatos dolog. Aztán ezt, ha még fölrakjuk egy selfie stickre, akkor már ott rá is mondhatjuk élőben, úgyhogy háttérben van valami világhírű épület vagy táj, tehát ezek szintén egy nagyon-nagyon érdekes dolgok. Hát itt van még egy, így, ezek a bizonyos drónok, ezt is külön megjegyeztem, és ez volt egy ilyen megjegyzés ez a dolog, mert ugye hát biztonságtechnikából tudjuk, hogy megfigyelő rendszert üzemeltetni akár egy társaságba is, azért a komoly szabályokhoz kötött. Személyiségi jogok vannak, ugye, tehát én még le se fényképeztetek valakit úgy az utcán, hogyha ő elvileg nem egyezett bele, és akkor tessék elképzelni, hogy egy ilyen szerkezet most bejön az én kertembe. Most akkor az illegális behatolás, vagy micsoda, most mit tehetek én vele, mit tehetek ellene, mi történik akkor, ha egy ilyen szerkezet életlenül, mert azért csak műszaki dolog leesik, és valaki megsebesít. vagy elveszi a kontrollt és berepül az emberek közé, szintén sérülést okoz, kivállalja a felelősséget. Tehát úgy érzem, hogy itt már nem a technikának kell nagyot lépni ebben a történetben, hanem a szabályozásnak és a jogi háttérnek. Ennyi volt a megjegyzés erről. Nézzük meg, hogy a kamerák úgy általában milyen irányban fejlődnek. Ugye hát elsőnek a felbontás az, ami hát először ugye volt, hogy a standard definition az volt a normális 625 vagy odaállt 525 soros televíziós kamera, ami ugye elektronikus formában alakította át a képi információt, nagyon sok minden arra épült. Aztán ugye most már televízió műsor szórásban is már a HD alap, a Full HD a következő lépés volt, ami nagyon fontos, és most ott tartunk, hogy 4K. Ez a bizonyos 4K, itt van is egy ilyen kamera, ami most már ezt tudja. Próbál a műsorszórás is utána menni, és most már 4K-s televíziókat lehet kapni, meg 4K-s adások is lesznek, reméljük, hogy benne 4K-s tartalom is egyre több, úgyhogy ez a felbontási része. Ami a további részét illeti, ugye az érzékenység, tehát minél nagyobb tartomány, tehát minél sötétebb egy részlet a képen, annál több részletet ki tudok hozni, hogyha az érzékenységem jó, és egy bizonyos dinamika tartományban bent tudok maradni, és ezt meg tudom jeleníteni egy eszközön. Tehát itt a technika, ugye, ami az érzékelő eszközök, általában most már a MOSZ érzékelők lesznek egy kicsit divatosabbak, de azért bizonyos nagyobb méretben és a műsorszórásban azért még a CCD hódít, úgyhogy, de hát elnézést kell kérnem itt a médiaklubos kollégáktól sűrűn, hogy az alkalmazásokban sem említettem meg a televíziós kamerát, de hiszem, hogy az mindenkinek evidencia, hogy az hol van, és igazándiból annak a fejlődése is itt valahol stúdiótechnikában megállt, és nagyon ott újdonságokra egyelőre nem számíthatunk. De ezekben az általános dolgokban és a hétköznapjainkban benyomuló kamera alkalmazásokban annál többet. Tehát ezért is kicsit erre koncentráltam. Tömörítési eljárások, kódolási technikák, ugye egyre több képi információ, csak a pixelek számát nézem, egyre több, tehát egyre több adatot kell mozgatnom, azokat át kell vinnem, azokkal valamit kell kezdenem, és hát egyrészt ezt le kell kezelni, másrészt el kell vinni valahova, továbbítani kell. Ott az a legjobb, hogyha tömörítés hatékony, minél kevésbé rontja az eredeti kamerából kijövő jó minőségű jelet, és nem köti le a hálózat sávszélességét, vagy az átviteli közeg sávszélességét. Tehát ezek itt eléggé együtt haladnak, és nagyon fontos részét képezik a technológiának. IP. Hát az IP technika az egy divatos dolog lett most, de nem csak divatról van itt szó elsősorban, hanem ez egy olyan technikai lehetőség, ami hát teljesen új dimenziókat nyit. Ugye miről is van szó? Hát egyrészt a digitális jeleket akkor már digitálisan is továbbítom, ez alap, de a másik része az az, hogy ez a kapcsolat a kamerával, ez két irányú. Tehát én nagyon szépen egyszerűen ugyanazzal a hálózattal el tudom érni a kamerát vezérlési szempontból, beállítási szempontból, és le tudom venni róla a képet is, tehát ezért ez egy nagyon-nagyon jó lehetőséget ad. Nem beszélve arról, hogy hát az az eszköz akkor, ha intelligens, akkor arra bizonyos szoftvereket, alkalmazásokat föl lehet telepíteni, és ezt mindig meg tudom csinálni távolról, egy vezérlőhelyiségről elérem a kamerát, erről valamikor régen a megfigyelő kamerák szerelői csak álmodtak, amikor álltak a létrán és nézték valami kis monitoron, vagy valaki mondta egy tévén, hogy most éles a kép, meg látom azt az ajtót is. Szóval itt most tulajdonképpen nagyon erre nincs szükség, mert szépen be lehet állítani az élességet, mindent a hálózati elérésen keresztül. Tehát ez ma már megint csak egy olyan dolog, amit természetesnek kezdünk tekinteni. Trendek folytatásaként, ugye én most visszatérek egy kicsit a biztonságtechnikára, mert hát azért itt több újdonság van mindig, amit azért mi is elérünk, mert az újdonságok valójában a haditechnikában vannak, de az mire eljön a mi tudatunkban, az annak talán az első lépcsője a biztonságtechnika, mert azért egy kicsit összefügg ma ez a helyzet. De nyilvánvaló, hogy továbbra is a kamera elsőleges feladata az, hogy képjeleket állítson elő. Minél jobb minőségben, minél több részlettel, minél kevesebb zajjal. Ehhez, mivel digitális jelfeldolgozásról van szó, hát egy csomó olyan új technológia kerül mindig bevezetésre, ami gyakorlatilag azt támogatja, hogy ezek a kamerák minél használhatóbb, jobb minőségű képet adjanak, másfelől meg tudjanak alkalmazkodni azokhoz az extrém megvilágítási körülményekhez, hisz ez a kamera, a biztonságtechnika kamerák, azok általában hát függnek az időjárástól, a körülményektől, és ott nem úgy vagyok, mint egy műtermi díszletbe a tévéstúdióba, hogy bevilágítok egy éjszakai felvételt is, ha kell, akkor 20 kilovattal, hanem ami van, azzal kell boldogulni. Tehát itt a dinamika tartomány, az zajcsökkentés, és plusz az ellenfény, ami egy nagyon érdekes dolog, és ebben már elég régen több gyártó, köztük a Panasonic is fejlesztett rá, és ezt az úgynevezett szuperdinamikus készfeldolgozást bevezette. És akkor itt jön a második feladat, ami egyre inkább erősödik, az pedig pontosan az, hogy olyan egyéb dolgokat is kiszolgáljon, tehát előállítson olyan jeleket a kamera, amit alkalmazások további rendszerelemek is fel tudnak használni. Hát gondolom ki például a legegyszerűbb dologra, a mozgásérzékelésre, ami hát több évtizedes múltra tekint vissza, tehát emlékszem, amikor még kis megfigyelő kamerákkal kísérleteztek a Híradás Technika Szövetkezetbe, és próbáltak is ilyen elérhető szoftvereket hozzágyártani, hogy a kép bizonyos részében, ha valami változik, akkor kapjunk egy riasztást, egy jelzést, hogy tudjuk, hogy mi történik. Ma már ez a dolog nem egészen nincs fest, ez alapból megvan ezeknél a digitális technikával, ez ma már nem is jelent nagy gondot, de itt most már a képfeldolgozás irányába megyünk, tehát hogy mi történik a képen, nem azt, hogy mi változik, hanem hogy valami felé megy, vagy megjelenik, eltűnik, tehát ezeket a dolgokat is szépen lehet, ezt hívják intelligens videó motion detectionnek, tehát mozgásérzékelésnek, úgyhogy ebben majd egy kicsit részleteiben még belenézünk, mert ez az egyik olyan intelligens feladat, ami mostanában fontos. A másik például az arcfelismerés, az kicsit a helyes írási hibáért elnézést kérek. Azt gyakorlatilag már régóta kutatják, hogy emberi arcot felismerni, az emberi arcról megmondani, hogy az éppen milyen nemű, és hogy körülbelül milyen korosztályhoz tartozik, ez egy régi képfeldolgozási, szoftveres kutatási terület. Ezeknek az eredményeit most már bele lehet tenni a kamerába is. Tehát itt az ábra valahol arra vonatkozik, hogy általában eddig úgy nézett ki ez a dolog, hogy két információ bejött, azt egy szoftver feldolgozta, és utána abból valamit kihozott. Tehát a kamerától függetlenül a felhasználási oldalon történt ez az egész. Itt, amiket én itt most bemutatok majd, itt arról van szó, hogy maga a kamera már a saját jelfeldolgozásában az arcfelismerést megteszi, és adja nekem az információkat, amivel én már csak egy adatbázisba dolgozok, és szépen tudok azonosítani arcokat. Ki kell azért hangsúlyozni a több helyen is, és itt is el kell mondjam, hogy azért az arcfelismerés az nem egyenlő a biometrikus azonosítással. Tehát a biometrikus azonosításnak hívják az új lenyomatot, az iris rögzítés, tehát a szemnek a belső részének a rögzítését, analizálását, ezek általában egy emberre jellemző, tehát beazonosítanak egy személyt szinte biztosan. Az arcfelismerésben van tévedési lehetőség, tehát azt tartják, hogy ha már olyan 65-70%-os biztonsággal fölismeri az arcot, akkor az már nagyon jó. Jónak mondható, és ugye hát lehet itt ugye maszkolni, lehet sötét szemüveget viselni, sapkát, más fizulát, tehát nagyon sok lehetőség van arra, hogy ezt elváltoztassuk, és ennek egy jó része hatékonyan befolyásolja az arcfelismerést. Tehát sokat segít, de nem tekinthető biometrikus azonosításnak. A másik dolog, ez ma már szinte itt, ha parkolunk, akkor automatikusan találkozunk is vele, megtörténik a rendszám felismerés, tehát bemegyünk a parkolóba, rögzítjük a rendszámunk, amikor kijövünk, sok esetben ezt a bizonyos parkolókártyát be se kell dugnia már, nyitja a sorompót, mert a rendszámról felismerte, hogy én vagyok, és fizettem, és minden rendben van. ezt a bizonyos enfán felismerés, ez még nem általános dolog, de most már kezdi egyre több gyártó behozni, hogy a kamerába szintén beleteszi. Tehát, hogy már a kamera, amikor rendszámot lát a képen, egy meghatározott területben, ami még arra alkalmas, hogy a rendszám karaktereit felismerje, akkor azt ki is adja ezt az információt, így aztán már csak azt az egyszerű szoftveres kezelést kell mögé tenni, ami ezt működteti. Ezeknek a dolgoknak van előnye, hátránya, de azért itt megjegyzem, hogy általában az szokott a gyakorlat lenni, ilyen szoftveres cégek úgy adnak el képfeldolgozó szoftveresek, hogy azoknak a licenszáz az a rákapcsolódó kamerák után fizetendő. Itt pedig hát erre nincs szükség, mert csak egy kell, és a kamera adja ezt az információt, tehát nem kell minden egyes bejövőképet külön feldolgozni, csak fogadnom kell a kameráról ezeket a bizonyos metaadatokat. Picit térek rá most a Panasonic termékpalettára, csak azért, hogy elhelyezzük, nem igazán miből reklámcéllal teszem, csak hogy lássuk, hogy ez a sok lehetőség, amit itt tartogat a biztonságtechnika, az mi mindent jelent, és hogy különböző sorozatok vannak, itt a hármas sorozat jelenti az alapot, és ilyen gyűjtő névvel ezeket a kamerákat, amit IP alapon működnek, ezt nálunk Smart HD-nak hívják, iPro széria, tehát itt már ez a bizonyos I betű az intelligenciára utal egy kicsit, és hát a HD az általában azt jelenti, hogy legalább 2+2 minden kamera tud, tehát a sor úgy néz, hogy aki legfelül van a 3-as széria, azt tartozik inkább az alsó kategóriához, és szélesebb körben használ, de az előbb említett mozgásérzékelés, illetve még az arcfelismerés funkció is benne van már ebbe a sorozatban is. A többi az 5-ös szériára mondanám talán azt, ami a legszélesebb körbet, az gyakorlatilag lefedi majdnem a teljes palettát. A 6-os pedig inkább arra való, hogyha extrák kellenek, de elsősorban olyan extrák, hogy több videostreamet adjon ki Full HD-ba, vagy ezek a kamerák tudják az 50 vagy 60 képkockás sebességű képet kiadni. Tehát IP-n keresztül. Tehát tulajdonképpen, ha az 5-ös szériának a funkcióit tekintjük, akkor mindent tudunk merről, mert a 6-os csak annyiban különbözik, hogy ő még duplája képsebességgel tudja produkálni. De hát ez nyilván árba is azért meglátszik. Ugye hát van itt egy nagyon bonyolult kódolási rendszer már a típusoknál is, hogy felbontás, funkció, kültér, belszér, tehát ezt mind itt ezekbe a típus számokba belekódolják, de hát ezek a domkamerák kezdenek nagyon népszerűek lenni mostanában, egyrészt könnyebb őket elhelyezni, jobban bele lehet illeszteni ilyen építészeti ornamentikák közé, hogy annyira nem is zavar, mint egy karonálló ilyen úgynevezett boxkamera, tehát egy ilyen külön kameratest optika felállást. Ezeknek saját vagy fix, vagy zoom optikáik van, amelyik vezérelhető, van, amelyik kézzel beállítandó egy adott képkivágáshoz, egy adott elrendezéshez látott, tehát csak azt úgy lehet hagyni. És nyilván vannak itt olyan helyek, ahova vandál biztos kell elhelyezni kültéren, tehát ez már azért úgy egy komolyabb kődobálást is kibír. Aztán ugyanúgy ez beltéren is, hogyha előfordulhat, hogy ott valami sérülés történik, akkor szintén ez a erős mechanikai kivitel segít abban, hogy ne lehessen tönkretenni, és a beltéri az pedig hát egy normál körülmények között szokásos módon elhelyezett kamerát jelent. Itt ugyanazok a dolgok, amiket én már úgy nagyjából a magyar nyelvű részben felsoroltam. A dinamika tartomány általában olyan 100 dB körül szokott lenni, ezt itt most megemelték. Ez egyrészt az érzékelő eszköz, másrészt az utána lévő jelfeldolgozó chipnek az eredménye, hogy nagyon komoly dinamika tartomány képes átfogni. Érzékenysége, és ez a bizonyos MNR, ez a Multiprocess Noise Reduction, ez egy ilyen speciális, az előző képek, sorok információját összevető és analizáló úgynevezett zajcsökkentő rendszer. Tehát az bizonyos ilyen random zajokat a képből gyönyörű szépen ki tudja szedni. Tehát ezzel is javít a dinamika tartományon és az érzékenységen. Tehát sötétben is mivel voltak tesztek, talán érdemes lenne egy ilyen részt is valamikor ennek szentelni, hogy megnéztünk többféle kamerákat, kimentünk telepre, és akkor kínhagytuk a kamerákat, és elkezdett sötétedni, és amikor sötétedett, akkor meg lehet nézni, hogy megint milyen érzékenységű kamera, meddig produkál színes képet. Utána hát vagy eltűnik zajtengerben minden, vagy pedig megtörténik az a másik lehetőség, ami szintén egy intelligencia kamerában, hogy automatikusan képes átváltani éjszakai üzemmódra. Ami éjszakai üzemmód az azt jelenti, hogy akkor az infratartományba megy át az érzékenység, tehát fekete-fehér képet fogok látni, de ha infrareflektorral világítok, akkor gyönyörű szépen látom a részleteket. Tehát ez is egy biztonságtechnikai alkalmazás, de nem csak az, mert a valóság sokba esti jeleneteket ilyennel csinálják. Tehát ugyanez a dolog, mi látjuk a szereplőket, de ők adott esetben több sötétben vannak, mert ők azt nem látják azt az infravörös tartományt. Hát és nyilván ezek a kodek technológiák ugye nyilvánvalóan arra mennek ki, hogy minél több képi információt értelmes, veszteségmentes tömörítéssel, kisebb szélességgel vigyek át. Tehát maga a sebesség, ugye, mivel itt általában azért a biztonságtechnikában itt nagyon egy japán gyártó az úgy igazodik az amerikai szabványokhoz, ezért van 60 frame per secondum, tehát ami hát nálunk 50 lenne, de is állítható egyébként, tehát ez nem probléma, csak ezt így szokták jelölni, mert ez egy nagyobb szám, hogy ők ezt is tudják. 3 megapixel ugye a felbontás, és ez a H264-es tömörítés, ami még ebben a technikában igen komolyan játszik. Ez a könnyű üzembe helyezés, ez mit is jelent? Tehát nem csak azt, hogy egyszerű és jól föl lehet fogadni, hanem azt is jelenti, hogy hát amikor fölhelyezte a kamerát, akkor be tudja forgatni, beállítja az optikát, és meg le tudja rögzíteni. Tehát pozícionálni lehet, rögzíteni lehet, és utána gyakorlatilag, ha már ugye a képkivágás megvan, akkor nagyon a helyszínen nincs is mit tenni a üzembehelyezőnek, a telepítőnek, mert akkor a hálózat túl végén megkeresi a kamerát, annak a weboldalára fölmegy, és ott minden egyéb dolgot el tud végezni, többek között fókuszbeállítást, de úgy, hogy a hátsó fókusz is. Ezért itt hoztam egy ilyen, ez még egy analóg kamera, de a technológiája az ugyanaz, ami ezekben is van, meg ami mindenféle egyébben. Ez egy box kamera, egy standard felbontású box kamera, ami oktató céllal is szépen ki van vágva az oldala. És azt mutatja, hogy a képérzékelő eszköz egy ilyen mozgatható szerkezetre van föltéve, egy motoros szerkezetre, amivel be lehet állítani, amit kameráknál hátsó fókusznak hívnak, tehát hogy a képérzékelőnek az optikától való távolságát állítja be, és tulajdonképpen biztonságtechnikában ezt kiválóan lehet használni élességállításra is, mert el lehet indítani ezt távolról, ezt a bizonyos motort, és ez szépen elkezdi mozgatni a képérzékelőt, és utána a képet analizálva, ahol éles képet kap, hát nyilván szerencsés, ha az ember egy olyan fokat, ahol van egy valamilyen átmenet, tehát egy fehér-fekete átmenet, egy él a képen, akkor arra szépen ő megnézi, hogy hol a legmeredekebb az impulzus, az a fókusz, és akkor játszik vele, és megtalálja ezt a pontot. Tehát nagyon egyszerű, mert elindítom, és a kamera automatikusan ráállítja a fókuszt. Erre ez a mechanika és ez a megoldás ad lehetőséget. Ez bizonyos drónkamerákban is megteszik, meg a nagyobb felbontású kameráknál ez feltétlenül szükséges, mert ugye sokkal kritikusabb, mert sokkal több képpontot látok, tehát sokkal több részletet látok, hogyha nincs a kamera megfelelő fókuszba, akkor a kamera kiderül, mint egy SD-nye. Esetleg, ha érdekes, ezt többen is adom, meg lehet nézni, hogy ez például egy olyan megoldás, ami nagy mértékben tudja segíteni a telepítők munkáját. Hát akkor mit is ezek a funkciók? Most itt azokról fogunk beszélni, azokról a beépített funkciókról, nevezhetjük intelligenciának is valamilyen szinten, amik mind arra mennek ki, hogy a felvett képet a lehető legjobb minőségben tudjuk megkapni, és erre mindenféle trükköket bevetnek, ugye itt ez a itt csak egy példát mutat a képbe, lesz még majd kicsit részletesebb is, hogy ez a bizonyos dinamika növelés, ez mit is jelent. Ugye hát egy megfigyelésnél az egy alap dolog, hogy látom, hogy az épületen kívül az üvegbejárat előtt mi van, és hogyha belépett az illető ide a portára vagy a lifthez, akkor azt is jó lenne látni. Tehát, hogy, mert általában ez szokott a baj lenni, hogy vagy kívül látom, de belül sötét, vagy itt látom, és itt tejfehér, tehát a kettőt valahogy össze kell hozni, és ez egy komoly feladat, egy dinamika tartalma, nem tévéstúdióval vagyunk, ahol tudunk világítani és játszunk, tehát itt teljesen máshol van szó. Ugyanígy ez a 3D, ugye, ez azt jelenti, hogy egy ilyen összehasonlítása van ennek a bizonyos képfeldolgozásnak, hogy az előző lekapogatott sor és az előző képkockában lévő ugyanolyan sor információját hasonlítja mindig össze, és így gyakorlatilag ki tudja belőle szedni a kép információt, ami megjelenik így egymás utánban, mert az ott van a képen, mint ár. A zaj pedig, mint véletlenszerű, az így kiszűrhető ebből a dologból, tehát ez erre utal ez a dolog. Akkor ez a bizonyos Unifié chip, ez egy saját fejlesztés, ezt a Panasonic cég valamikor Matsushita Concernnek hívták, de most már mindenkit Japánban is Panasonicnak hívnak. Komoly félvezető gyártó üzeme is van, meg elektronikai alkatrész gyártó részlege is van, tehát sok más egyéb gyártónak is gyárt alkatrészeket, köztük chipeket is. És ez egy ilyen saját fejlesztésű, most már harmadik generációnál, vagy negyediknél tartunk ebbe a dologba. És hát tulajdonképpen ez a bizonyos chip látja el egyrészt a kódolási funkciókat, látja el ezeket a bizonyos egyéb járulékos képjavító, javító feladatokat, és hát a tömörítést is természetesen. Ennek az az egyik jó hatása, hogy ebben a bizonyos H264-es tömörítésben, bár megjegyzem, hogy nem csak ez a formátum áll rendelkezésre a kamerákban, hanem képeket is küld egymás után, tehát úgy hívják, tanultak, hogy motion képek, tehát hogy képkockákat bizonyos sűrűséggel adott, amit aztán mozgóképként lehet megint értékelni. Csak az egy másfajta dolog, azt is lehet bizonyos dolgokra használni, és az is jó, ha van, de ez a H264-es tömörítés itt különböző felbontásokban lehet beállítani, attól függ, hogy milyen célra akarom én ezt használni. Nyilván, ha rögzítem, akkor próbálok egy Full HD-t, hogy minden meglegyen, hogy később visszajátszásnál minden részletet lássak. Aztán lehet egy ilyen bizonyos megfigyelés, amikor egy őrül ott, vagy valamilyen személyzet figyeli a történteket. Ott nyilván az az érdekes, hogy lássa, hogy mi történik azon a részen. Nem feltétlenül kell minden részlet, de azért ott is még a HD felbontás szintjén maradunk. Aztán olyan is lehetséges, hogy egyszerre több képet szeretne látni, a képen jön ez az úgynevezett multi-window dolog, akkor meg már nem lehet mindenki Full HD, mert az egyrészt nem is tud megjelenni, hogyha az egész képernyő Full HD, és akkor a részletek azok csak a tölt része lehet. Tehát ezért nem is érdemes mondjuk egy ilyen BGA szintnél nagyobb képet arra produkálni, és akkor azokat így lehet látni, tehát egyszerre mondjuk tudok látni 9 kamerát, vagy 16 kamerát, ezek szoktak ilyen divatos dolgok lenni, arra, hogy úgy áttekintse, ha valami van, akkor a figyelmét fölhívja, és utána úgy is rámegy arra a kamerára, és látja részleteket, tehát ez a úgynevezett megfigyelős, vagy irányító központ déli multi, tehát több képes képernyőre való jelnek az előállítása. Színek reprodukálása is egy nagyon fontos dolog lehet, gondoljunk csak arra, hogyha bankjegyeket számolnak, mondjuk egy pénztárnál, azért nem mindegy, hogy én színhelyesen lássam, hogy később tudjam bizonyítani, hogy most egy ilyen bankjegyet tett félre az a pénztáros adott esetben, tehát ez is egy nagyon komoly feladat, és ezt próbálják minél jobban életfűbben, és minél alacsonyabb megvilágítási szinten korrektül tartani, ez akarja jelenteni ez a bizonyos szuperchroma kompenzáció. Akkor a highlight, ugye ez megint csak azt jelenti, hogy van egy alapjaiban sötét kép, és néha valami reflektorok, fények fölvillannak, és akkor azok úgy elviszik a kamerát valamilyen irányba, úgyhogy utána eltűnnek a részletek, amik körülötte vannak. Itt ezzel a megoldással erősen csak arra koncentrál, hogy ez egy világos, ezt hagyom, és a többit meg tőle függetlenül továbbra is kierősíteni, és zajcsökkenteni, hogy látni lehessen. Ez a közkompenzálás, vagy ilyen homokszem, ez is egy nagyon érdekes dolog, kis tanjátszás dolgozási ügy, ez kicsit olyasmi is lehet az a technikára utal vissza, mint amit a mozisok is csináltak, hogy digitálisan javítottak föl karcos filmeket, tehát hogy egyszerűen kiszámolták, hogy a karc helyén mi van, és kifotolták a képet, és akkor nem ilyen kötélkarcos filmet kellett nézni, hanem egy szép följavítottat. Tehát ez is valami ilyesmi technika lehet, hogy azok a kis elmosódó részleteket a kamera kiszámolja, kitalálja és láthatóvá teszi, ami sokat segít nekünk egy ilyen ködös vagy ilyen homokviharos körülmények között felismerni, hogy mit lát a kamera. Ez egy teljesen újszerű funkció. Ez az intelligens felbontás is szintén azért 3 megapixelen van ugye a képalkotásra, és hát nagyon sok mindent néz a kamera, és vannak területek, amik számomra annyira nem érdekesek, mert mondjuk egy falfelület, vagy egy homogén valami, viszont látni akarom a részleteket, akkor eleve be lehet úgy állítani, meg a kamera is tud úgy viselkedni, hogy ami, ahol részlet van, arra koncentrál, és ott több adatot produkál, ami homogén és kevésbé változik, ott kevesebbet. Ott jó nagyot lehet tömöríteni, az úgy sem zavar senki. És ha ezt intelligensen kezeli, akkor az a rendelkezésre álló sávszélesség a sokkal jobban kihasználható. Hát ugye erről beszéltünk, hogy alkalmazásokat lehet tölteni, tehát mivel említettem, hogy a kamerában azért bizonyos szoftverfunkciók is bekerülnek, ugye nem feltétlenül akarja valaki használni, akkor annak ne kelljen ezt megvenni, hanem megveszi, és ha később úgy dönt, hogy ezt a kamerát akarom egy kicsit más célra is használni, akkor ezt rá tudja később tölteni, vagy aktiválni, mert egyébként benne van a rendszerünk, azt jelenti, hogy a csipet azt legyártják, és ott van benne az a szoftver, legfeljebb módosítgatják ilyen kiadott firmware-ekkel és javító szoftverekkel, de az ott van, csak aktivizálni lehet, tehát ez a másik lehetősége ennek. Akkor ez a bizonyos intelligens mozgásérzékelés, itt most már megvannak ezek a bizonyos fogalmak, amik még itt angolul vannak, de nem is tudom, hogy lehet-e mindegyikre igazán jó magyar, de közben lehet írni, mit jelent. Tehát ez az intruder, ez egy ilyen behatolás. Tehát van egy kerítés, amit néz a kamera, és egyszerűen a kerítés vonala kijelölhető, és ha azon valaki átmegy, akkor én azonnal kapok egy riasztást. Tehát ha valaki oda megy létrával, vagy átmászik, vagy szétvágja és áthatol, akkor én kapok egy riasztást lenne rögtön. Ebben a vonalban. Itt mozog valaki, az nem érdekes, a túloldalán mozog, az se érdekes, de ha átmegy, akkor riasztás van. Akkor lehetséges irány, érzékelés, tehát be tudom állítani, hogy a mozgó tárgyak a képen milyen irányba menjenek, hogy milyen jelzést kapjak, és milyen irányba ne kapjak jelzést. Tehát ez például lehet egy milyen megoldás, hogy autópályát figyelek, és azonnal nekem fütyüljön, hogyha valaki szembe behajt az autópályára, akkor ez automatikusan ezt megvalósítja. Ez az objekt, ez tulajdonképpen ilyen tárgyakat vagy elhozok, vagy ott hagyok, tehát figyel a kamera valamit, és eltűnik. Mondjuk egy kiállításon egy képet leakasztanak a falról, akkor rögtön jelzi az őszáll, hoppá, az ott eltűnt. Eddig ott volt, minden rendben van, most nincs ott. Tehát ezt is be lehet állítani, hogy itt külön figyelje ezeket az objektumokat, és jelezzen, hogyha. Loitering, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a képen ki lehet jelölni egy területet, és azt mondom, hogy ha valaki bemegy erre a területre, és ott bóklászik, ott eltölt bizonyos időt, azt mondom, hogy ha eltölt több mint 30 másodpercet, vagy 2 percet, akkor kapjak egy jelzést. Tehát, hogyha bementés, akkor ez mondjuk egy parkolóban is lehet, ha valaki ott próbálkozik, hogy valami autót nézeget, hogy melyikkel tud esetleg valamit kezdeni, akkor ebben is lehet egy riasztást és felismerést tenni, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden áron ott valakinek élő erővel be kell avatkozni, hanem ezek mindegyike jelenteti azt is, hogy ad egy jelzést, de ráindít mondjuk egy teljes sávszélességű rögzítést. Tehát én vissza tudom nézni, hogy igen, hát itt valamikor jött valaki, és itt eltöltött sok-sok idő, legalábbis többet, mint amit egy parkolóban az ember esetleg elszokott normálisan. A scene change, ez gyakorlatilag egy védelem arra, hogyha a kamerát lefújják, vagy lepakarják. Tehát ez egy drasztikus változás jelent a képen, rádobnak egy sapkát, vagy valamit, hogy lefújja a prével, hogy nem mutassa a kamera, abban a pillanatban az egy jelzés. Mert annyi minden változott hirtelen a kamerán, hogy akkor rögtön tudja az illető, hogy itt történt valami a kamerával, mégpedig nem az, hogy megszakadt a kapcsolat, hanem a képet esetleg letakarták. A crossline az megint csak egy olyan dolog, hogy az áthaladás, tehát hogyha valamilyen irányból, azt is megmondhatom, hogy milyen irányra az jelzése, ha ezt a bizonyos kijelzett vonalat képen valaki átszeli, akkor kapok információt róla. Tehát ezek azok a bizonyos, mostanában már úgy hívjuk, hogy intelligens mozgásérzékelés, amit a kamera produkál. Tehát ehhez nem kell külön szoftvert venni, semmi különöset nem kell csinálni. Ez gyakorlatilag a kamerán hálózati hozzáféréssel konfigurálható, beállítható és használható. Csak nyilván egy menedzsment szoftver vagy valami olyan kell hozzá, ami ezt tudomásul veszi, vagy rögzítő, ami erre el kell dolgozni, és akkor minden háttér biztosított hozzá. Hát ez tulajdonképpen ezt a bizonyos fölszerelő gyűrűt akarja mondani, hogy föl lehet tenni a falra, utána oldalrögzítésre rá a falászot, és utána egy ilyen gyakorlatilag behelyezem egyet, fordítok rajta és rögzítem, és utána ezt a pozíciót rögzítő csavarokkal megerősítem és fölszereltem, tehát egy viszonylag egyszerű üzembehelyezést tesz lehetővé. Dome kameráknál van ez a bizonyos feljavított mozgatási lehetőség, ugye, mert ha vízszintesen van 180, akkor lát a kamera teljesen oldalra, de ott általában a pereme kiszokta egy kicsit takarni. Most azt csinálták, nemes egyszerűséggel egy kicsit lejjebb vitték a kamerafejet, és elvileg föl lehet tenni kicsit mínuszba is, tehát fölhozhatom a kamerát, hogy biztosan minden részletet lássak, ne maradjon le. Itt még azért meg kell jegyeznem, hogy ezek a dome kameráknál vannak trükkök, mert ugye ennek van ez a bizonyos búrája, ez a gömb, ami hát egyrészt, ha sérül, akkor rontja a kamera hatékonyságát, másrészt meg, ami a nagyobb baj, hogy torzíthatja is a képet. Tehát ott látszik, hogyha itt van és szembe áll, vagy pedig ha kitekerem oldalra, akkor azért ott a fénytörés másképp alakulhat. Ezt általában ki szokták kompenzálni, tehát az is egy érdekes dolog. Elő szokott fordulni, és sokszor találkoznak vele itt ilyen kameratelepítők, hogy nem egy kültéri kamerát vesz, ahol a gyára a házat és a kamera belsejét együtt és optimalizálva szállítja, hanem megvesz egy kültéri házat, belerak valami beltéri kamerát, és nagyon érdekes dolgokat tapasztal, mert nem tudja beállítani helyenként a fókuszt rendesen. Tehát az nincs kioptimalizálva. Tehát az, hogy valami kültéri és plusz burkolat van rajta, ami ugye gyakorlatilag biztosítja ezt a törésvédelmet, azt jobb a gyártótól venni, és nem pedig külön rátenni valamit, mert akkor bajban lehetünk. Hát itt egy-két részlet csak azért, hogy jobban lehessen látni, hogy mit is jelent ez a följavított dinamikus képjavítás. Tehát, hogy ezt úgy oldják meg, hogy annak a bizonyos képfelvevő eszköznek, ugyanúgy a fotodiódák vannak, akik gyakorlatilag a bejövő fényre elektromos jelet állítanak elő. Ez mindenképp értékelő eszköznél így van. Viszont annak a töltésképnek a kiolvasási technikája lehet más, ezért van MOS alapon, ahol gyakorlatilag pixelenként lehet kiolvasni, és van CCD alapon, ahol bizonyos soronként, vagy egy képkocka, vagy egy teljes képi információt kell áttölteni egy másik, tehát egy ilyen kiolvasási folyamat zajlik, hogy a töltések vándorolnak, itt még tulajdonképpen pixelenként olvas, tehát a MOS technika ennyiben különbözik, de a képérzékelés az fotódiódákkal történik. Na most azt, hogy ezt a dinamika tartományt el lehessen érni, a legalapvetőbb elv az az, hogy ezeket a bizonyos fotódiódákat, amit vagy így, vagy úgy, tehát MOS vagy CCD alapon kiolvasunk, ezt milyen idővel tesszük. Van egy úgynevezett hosszú idejű kiolvasás, amikor hagyjuk, hogy több ideig jöjjön a fény, és több töltés akkumulál, és azt kiolvasom, és van egy rövid idejű kiolvasás, amikor nagyon kis időt hagyok arra, hogy fény érje ezt a bizonyos fotódiódát, vagy rövidebb idő alatt kiolvasom, tehát kevesebb időt hagyok arra, hogy töltés akkumulálódjon benne. Nyilván, amit rövidebb idő alatt olvasok, azok a fehér, tehát a világosabb részletekben fognak képet adni, ami a sötétben van, az pedig a hosszú ide, és a kettőt intelligensen kombinálom össze, akkor tudok ilyet elérni. Tehát gyakorlatilag kétféle kiolvasást alkalmazott eszköz, és ezt utána egy elektronika szépen összerakja nekem, hogy mindenhonnan lássak részleteket. És hát ez a új megoldás, hogy gyakorlatilag eljutott odáig ebben a bizonyos hatos sorozatban, hogy ez már 133 dB-s dinamika átfogást jelent. Itt magyarázza egy kicsit ezt, hogy, mit is jelent, hogy ez a bizonyos zársebességgel, ha hosszú idejű zársebesség egy gyorsabb, akkor egyszer a világosabb részletek lesznek láthatók a másikban, meg a sötétebbek, és a kettő kombinációjából én azt érem el, hogy akik belül vannak az üvegajtón, azokat is fel tudom ismerni, és aki kint van, azt is. Tehát itt történik ennek egy kicsit további magyarázata, ugyanez már többször elmondtam, de tulajdonképpen itt a jelfeldolgozásnak ez a zajcsökkentő része, ugye, hogy felismerje, hogy valódi átmenet vagy zaj, tehát ugye ott egy él mentén szépen kihangsúlyozza az éleket, és leteszi belőle a zajt úgy, hogy összehasonlítja kétféle képet, és ezzel gyakorlatilag egy nagyon jól értékelhető eredményt fogunk kapni. Összefoglalásként itt csak néhány megjegyzés, ugye, hogy vannak felbontások, Full HD felbontás, van képsebesség, ugye ez a 30 vagy nálunk 25 lenne, frame per szekundum, ugye, vagy 10, ugye megfigyelési célra ez is jó, nem kell feltétlenül az olyan finom mozgás, mert azt, hogy ki mit csinál és hol tartózkodik, ahhoz egy alacsonyabb is elég. De hogy ennek a végeredmények éppen a tömörítés, tehát a készülékben lévő jelfeldolgozó csip kimenetén milyen sávszélességű jel jelenik meg, ugye azt látjuk, hogy régebbi szériákban itt 4 megabit volt, itt azt le tudták vinni 3-ra, és a képminőség még mindig jobb lesz a végén, csak kevesebb sávszélességet fogok a hálózatokból erre elvenni. Meg hát nyilván ez azt is érinti, hogy rögzítésben mekkora kapacitásra, mennyi időt tudok fölvenni, tehát nem mindegy, hogy arra az 1 terabájtos vagy 2 terabájtos nincs egyszerre, mennyi időt és mennyi képet tudok rögzíteni. Ez a rész azért érdekes. Ez is egy intelligencia, ami hát gyakorlatilag egy igen hasznos dolog arra utal, amit mondtam, hogy a felvett képnek nem kell a teljes területét nekem szuper átvitellel élesen produkálnom. Vannak területek, amit én akarok figyelni, itt jelen esetben ugye egy parkolóba behajtásnál az autó, illetve az autó rendszáma. Akkor meg tudom tenni, hogy a rendelkezésre álló sávszélességből azt a két részletet fogom egy kicsit kihangsúlyozni, ott adok bele mindent, ahol kell, és amit nem érdekel, mert már nem is az én területem, meg egyáltalán, azt meg akkor elnagyolom egy kicsit, és akkor én ezt a területet ki tudom jelölni. Tehát ez a VIQS az azt jelenti, hogy ez ilyen bizonyos területekhez hozzárendelhető képminőség beállítás. Tehát ki tudom jelölni, hogy most ez a terület és ez a terület nekem nagyon fontos, erre adok egy nagyobb átvitelt, egy nagyobb felbontást, és a többit hagyom ennek rovására veszni. Csak akkor így kihasználom ezt a rendelkezésre álló kapacitást. Itt pedig hát szintén az IT technológiának a jelentősége, hogy ki tudok szolgálni egy kamerával többféle igényt is. Ugye egyrészt, amit mondtam, a rögzítés, ahol hát a lehető legjobb minőség legyen. Aztán legyen a élő megfigyelés, ahol egy képet is jó minőségbe lássak, de többképes megjelenítésben is azért a mozgások, a képen való változások láthatók legyenek oda. Kisebb felbontás is elég, ugyanis ha ezt külön ki akarom rendelni valami távolabbi helyre, hogy nem ott, hanem akkor átküldöm az interneten ezt a képet, és látják máshol is, amit látniuk kell, vagy lehet. Akkor tudok adni mobiltelefonos hozzáférést is, tehát a hálózatról ki tudok menni, és egy wifi-s összeköztetés lehetővé teszi annak, aki erre jogosult, hogy a mobiltelefonján mozgóképet lásson, de ott nyilván nem kell sem az a felbontás, sem az a képsebesség, hisz az eszköz úgy is korlátos, tehát oda egy kisebb kapacitással, egy kisebb sávszélességgel tudok streamet rendelni. El tudok a kamerába helyezni SD kártyát, ugye ami arra jó, hogyha végképp leszakadt a hálózatról, akkor még mindig rögzít valamit, és még mindig marad információ, amit aztán később egy ilyen teljesen külön kiépített FTP kapcsolattal át tudok tölteni egy másik helyre. Úgyhogy eléggé jól le lehet biztosítani, hogy azért valami képi információ mindenképp maradjon, bármi is történik. Tehát ez a IP kameráknak az egyik nagy előnye. Hát itt csak kicsit jobban kiemelve mutatja, hogy azért minden információ megvan, de homályba vész, tehát nehéz értékelni a képet. Ezt ha elektronikusan kikompenzáljuk, akkor mindjárt használhatóvá válik. Ez most egy talán legutolsó fejlesztés a dolognak. Highlight kompenzés. Ugye ez azt jelenti, hogy általában egy autó, ha bejön este egy parkolóba, vagy valahol van, és a rendszámát akarom látni, hát akkor a kamerám dinamika tartománya igencsak ki van használva, és próbára van téve, mert ugye látom a reflektorokat, az elkerülhetetlen, mert szemből mutatom a kamerát. Ez normál esetben teljesen elfedheti a rendszámtábla kiolvashatóságát. Ezzel a bizonyos kompenzációval a rendszámtábla helyén teljesen más viszonyokat tudok teremteni, és kiolvashatóvá tudom tenni. Ez azért valószínű, hogy egy külső, tehát csak a képjeleket fogadó szoftverrel és egy megoldással kicsit nehezebb lenne, mint ha a kamera már a kép felvételkor ezt figyelembe veszi. Tehát itt ez tipikusan szerintem egy olyan alkalmazás, ahol nagyon jó, hogy a kamera ezt a funkciót csinálja, és nem bízom ezt egy külső szoftverrel, vagy valami képjavító eljárással, mert nem biztos, hogy ezt a hatásokat tudom produkálni. Aztán ugye meg lehet ezt még egy kicsit úgy is fékelni, hogy két tartalmat is analizálhat a kamera, és azt mondja, hogy itt látok részleteket, nekem itt kell figyelnem, itt nem olyan fontos az a dolog, itt megint csak egy ilyen automatikus felbontás, hozzárendelés van képanalizálás alapján. Tehát ezt is meg lehet csinálni, ez szintén egy nagyon jó dolog, mert a kamera már eleve nem is küld arról a részletről annyi sávszélességet lekötő képet, mint amennyire nincs is szükség. Tehát inkább legyen az, amire szükség van, azt lássa. Hát itt ez a bizonyos torzítás, ugye? Ez, amit mondtam, hogy a búrának a torzítása itt a szélső állapotokban a szépen le tudja rontani a képet, ezért ezt, hogyha úgy oldják meg, akkor jobban ki tudom használni ezt a bizonyos dombkamerát. Még egy érdekesség, amit nem sokan tudnak, egy kis animációval láthatjuk itt, ugye ez a bizonyos páratlanítás a kamera belsejében. Ugye ez általában kültéri kameráknál, ugye bent van egy házba, kívül változik a hőmérséklet, belül a kamera elektronika, tehát valami hőt termel, lecsapódhat pára tartalomtól függ, ugye, hogy hol van ez a bizonyos harmadpont, és szépen kicsapódik a pára, aztán vége is a kamera képességeinek. És ezt elektronikusan úgy oldja meg ügyesen a gyártó, hogy tesz bele egy ilyen páratlanító szerkezetet, ami ugye a víz molekulákat oxigénre és hidrogénre bontja szét. És utána ezt szépen kivezeti a kamerából, de hát azt tanultuk már az általános iskolában is, hogy azért ha ezt csináljuk, akkor az durranó gáz, tehát ott az veszélyes lehet. De mivel ez ilyen molekuláris szinten van, és úgy van elhelyezve, hogy folyamatosan ez a előállított, vagy vízbontás végtermékeként előálló oxigén, és ide szépen elhagyja ezt a búrát, nem fog felrobbanni. Tehát esélye sincs arra, mert olyan kis mértékben teszi, de mivel folyamatosan működik, ez nehezebben tud kialakulni, és előbben is tűnik ez a bizonyos lecsapódott pára. Ez egy ilyen érdekes funkció. Hát ez viszont már teljesen adatátviteli megközelítés, amit itt összefoglaltam, hozzátartozik az IP és az intelligens technikákhoz, hogy mit tudok beállítani átviteli preferenciákat, átviteli módokat, hogy a kamera által felvett képet milyen módon tartom. Tehát van ez a bizonyos konstant bitrate, ugye, ami azt jelenti, hogy állandó bitsebességgel adja, tehát hogyha kijelölök egy bizonyos bitsebességet, hogy ennyi van. Már annyi kamerát kell látni, nem egy rendszeren, ennyi áll rendelkezésre. Ezt én beállítom, hogy az jöjjön. Ha a kép egyébként olyan, hogy kevesebbet kíván, akkor lemegy, de ha bármi történik, ez semmiképpen nem lépi túl, tehát lehet kalkulálni egy átviteles átszélességet így könnyebben. Mert ugye a következő, ez a bizonyos változó bitsebesség, itt már gyakorlatilag a két minőséget teszi az első helyre, és annyi sávszélességet rendel hozzá, amennyi a képnek a minőség megőrzéséhez elengedhetetlenül szükséges. Tehát, de ad egy lehetőséget, hogy meghatározom, hogy mennyi az a maximum, és akkor azt nem lépi túl, de azon belül szépen mozog. Ezt, hogyha belefér a hálózatomba, akkor csinálom. A másik, ez a bizonyos képsebesség, prioritás, ezt úgy hívják, ez azt jelenti, hogy ha fontos az a mozgás, vagy annak azoknak a tárgyaknak, vagy személyeknek a mozgása, és annak a helyes mozgását visszaadni, mert látnom kell, hogy mit csinálnak, vagy milyen sebességgel történnek ott a dolgok, akkor tartanom kell ezt a képvisítési sebességet, hozzárendeli a bitsebességet, tehát ez adott esetben alacsony, és lehet nagyon magas is, tehát itt egy beállított átlagot meg is haladhat akár 150%-kal, tehát egy másfélszeres dolog még azért bejöhet, hogy mindenképpen azt a képsebességet tartsam. Ez a best effort, az a fajta intelligens adatátvitel kezelés, hogy megnézi, hogy mennyi lehetősége van a hálózaton, és annak megfelelően optimálisan próbálja tartani a képsebességet, tartani a sávszélességet, és küldi át az adatokat. Tehát ez egy ilyen, általában ez hogyha például arcfelismerésről van szó, és mindenképpen fontos a dolog, ott mozog egy alak, és az arcát kell látnom minden körülmények között, akkor ezt szoktuk javasolni, hogy a best effortot, mert ami rendelkezésre áll, akkor azt maximálisan kihasználja. És ami végképp arra van, hogy tartsa a képminőséget és a frissítési sebességet, együtt ez a bizonyos advanced változósebességű átvitel, itt aztán mindent annak rendel alá, hogy amit kell, azt tartsak ugyanolyan képvisítési sebességgel, se lehető legjobb minőségben. Tehát ezeket mind be lehet állítani a kameráknál, tehát el lehet képzelni, hogy azért ad lehetőségeket, hogy tudok játszani egy rendelkezésre álló sávszélességgel, hogy mit nézek, itt kevésbé kell, ott csak egy részlet kell, itt fog mindent látni kell, tehát hozzá tudom rendelni, már a kamerákból be tudom állítani. Itt van ez a bizonyos összefoglalása annak, hogy mik ezek a bizonyos mozgásérzékelések, amiket mi intelligensnek hívunk. Ugye még egyszer a behatolás, ez az objektumnak a jelzése, hogy valami eltűnt a képről, de ennek a fordítottja is igaz, ha valamit ott hagynak, akkor azt is jelzi, tehát reptéren van ennek fontossága, hogy mindenki mozog, jön, megy. Aztán egyszer csak ott marad egy táska, akkor azt is jelezze, tehát ugyanebben a kategóriába tartozik, ebbe a tárgy kijelölésbe. Hát nyilván a vonalátlépés, azt én ki tudok különböző alakzatokat, mérteni alakzatokat képezni, és a képen is azt valamilyen irányból átszegik, akkor kapok jelzést. Ez a bizonyos loitering, tehát ha valaki egy adott területen belül meghatározott időnél tartózkodik, akkor azt is tudomásul tudom venni, irányt tudok kijelölni, és akkor abba az irányba jó, másik irányba jelez, illetve hát ez a bizonyos, mondjuk úgy, hogy szabotázsvédelemnek ez az elektronikus változata. Itt összefoglalja a különböző sorozatú kamerát, tehát itt azért mondtam, hogy az ötös széria az, ami tulajdonképpen már ezeket minden tartalmazza, régieknél ezek csak korlátosan álltak rendelkezésre, a hatosban mindez megvan, de föl tudok menni duplája képsebességre, képfrissítésre. Lehetett volna itt még beszélni egy olyan kategóriáról is, ami most divatos, az a bizonyos 360 fokban látó kamera. Ezt én most összekötöm majd ezzel a 4K-s kameratípussal, mert ott ennek egy kicsit nagyobb jelentősége van, de kicsit ott majd abban megyünk a részletekbe. Ez a bizonyos modellünk, ami egy vannál biztos kamera, amit én most itt el is hoztam, meg tudom mutatni, de csak így mennek, bekapcsolni nem sikerült, tehát ez így néz ki, ez ilyen. Ennek a belseje nem motoros, tehát ezt be kell állítani, ez nem az a bizonyos úgynevezett speed gomb, vagy vagy két évig, tehát vezérelhetően mozgatható kamera, hanem ez egy fixdom kamera, de négy K felbontással rendelkezik, ugye, és hát megfigyelő kameráknál a 4K-nak ugye hol van jelentősége, nyilván ott, hogy több képet lát, tehát több részletet látok, amit nem csak arra használhatok, hogy jobban meg élesebben lássam azt, amit látnom kell, hanem arra is használhatom, hogy minél nagyobb területet lefedjek vele. Tehát a elsődleges jelentése ebben a műfajban a 4K-nak az, hogy több kamerás megoldást tudok egy kamerával kiváltani. Mit is értek ez alatt? Itt vannak azok a bizonyos HD, Full HD, és van egy ilyen kör, ez a négyzetes dolog, ez gyakorlatilag a 9 megapixel, amikor gyakorlatilag 3000 pixeles négyzetet fedek le, és van ez a teljes 4K, ami 12 megapixel. És akkor itt jön be ez a dolog, hogy ezt a bizonyos 12 megapixelt, ezt a kamera felbontását egy ilyen képértékelővel alakították ki, és akkor ezzel gyakorlatilag lefedhető kétféle dolog, de ennek a 9 megapixelnek a 360 fokos megfigyelésben van nagy szerepe. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen halszem optika van ebbe a kamerába, és tulajdonképpen, ha én fölteszem oda a mennyezet közepére kellő magasságba, akkor a teljes helyiség belsejét minden egyes pontját látom egyszerre. Persze nyilvánvalóan a halszem optikának van egy torzítása, amit nem lehet megúszni, ellenben ki lehet kompenzálni, szoftveresen erre vannak megoldások, úgyhogy ezt nagyon jól ki lehet használni, ezt a lehetőséget. Elsősorban ugye az az előnye, amit itt is látunk, hogy itt 7-es darab kamerát kellene ezeket a szektorokat külön megfigyelve, meg még itt középen is fölszerelni ahhoz, hogy mind azt lássam, amit ez az egyszerű kamera képes látni egyszerre. Biztonsági szempontból nagyon jó, mert semmiről nem maradok le. És ha részletet akarok nézni, akkor meg tudom csinálni, hogy azt a bizonyos szektort én kikompenzálom, és megnézem, hogy ott mi történt. Hát ebből most kétfajta változat van, majd beltér és külkörül, ezt csak így megmutatom, meg szerkezetét is láthatjuk majd. A 180 fok itt arra értendő, hogy föl lehet úgy is terelni, hogy falra teszem, és akkor gyakorlatilag egy folyosót vagy bármit láthatok így. Innen jönnek, arra mennek, végig látom az egészet. De mélységében annyira nem fontos, tehát ezért ez egy ilyen falra szerelt 180 fokos elrendezés. Ez a diverting, ez tulajdonképpen a szoftveres kompenzálása a halszem optika torzításának. Tehát visszavörgítem azt a torzult részét a képnek. Ez a szoftver szintén a kamerában van benne, tehát már gyakorlatilag a minden egyéb külső eszköz, szoftveres beavatkozás nélkül képes vagyok a kamerából nyerni ezt a képet, visszatorzítva. Többi az már gyakorlatilag eddig említésre került, tehát azzal most nem mennék bele. Itt csak felsorolja azt, hogy ezek az alkalmazások hol adnak nagyon hatásos alkalmazási lehetőséget. Bevásárlóközpontok, ugye kisebb-nagyobb üzletek, repülőtér, pályaudvar, üzemek, raktárak, irodák, stb. Tehát mindenhol. Ugye a kamera úgy néz ki, hogy kültéri ház, tehát megfelelő védettségekkel lehet, időjárás, illetve mechanikai igénybevétellel szemben. Saját fejlesztésű a halszem optikája a cégnek, tehát az annyiból jobb, hogy nyilván a saját fejlesztési optikához, saját fejlesztési csipszel egy optimális eredményt lehet elérni, tehát nyilván a szoftver is könnyebb volt így megcsinálni, és nem kell bizonyos torzítási, meg mindenféle konverziós faktorokkal számolni, amit egy másik gyártónál esetleg kéne. És hát a képfeldolgozó és a 4K-s adatátvitelt képes, kezelni képes, kétmagos szerkezet, egy processzor, ami gyakorlatilag ezt végzi. Tehát ezek a fő összetevői. És akkor hát különböző helyzeteket mondtam, hogy 160, 180 fok, illetve 360, kihasználva mindazt a lehetőséget, ami benne rejlik a felbontásba és a dinamikába. És akkor hát mit lehet csinálni a halszem kép rögzítése mellett még lehet különböző kijövő streameket beállítani. Lehet a kamerát úgy használni, mint egy vezérelhető domkamerát. Csak nincs benne elektronikus alkatrészt, nem mozgatom a kamerát, hanem azt a részt, amelyre én nézek, ezt le tudom szimulálni, tehát a kezelő része ugyanaz, joystickos vagy szoftveres, mozgatom ezt a bizonyos kamerát, semmi más nem történik, mint az elektronika azt a részt bontja ki, amit én kijelöltem, és úgy viselkedik számomra, mint egy vezérelt domkamera, aminek ugye függőleges vízszintes irányban mozgását lehet vezérelni. Meg tudom csinálni, hogy ezt a teljes halszemmezőt négy különböző részre osztom, és akkor négy különböző, de abban a szektorban dolgozó vezérelt kamera szimulációját kapom. Ezt még odáig tudom fokozni, hogy ezt külön streamként kiviszem, tehát egyszerűen egy kamerával dolgozom, és külön rögzítek bizonyos szakaszokat, az egyiket ott nézik, a másikat itt figyelik, tehát szét lehet osztani ugyanannak az egy kamerának a képét, és ugyanúgy a túloldalon valaki azt látja, mintha egy saját oda beállított vezérelhető kamerája lenne, és hát a panorámát is meg lehet csinálni, nyilván elvágja, és akkor szépen már valamelyes kompenzált képeknek a kombinációját mutatja. Ugyanez a kamera elrendezés azokat a mozgásérzékelő funkciókat tudja produkálni, ezt meg tudom tenni nyilván azokban a kijelölt területekben, amit külön kamera vagy külön streamként kezelek, és meg tudom tenni az egészbe is, hogy ezeket a jelzéseket én megkapjam, tehát detektáljak mozgást. De ezen felül ki tudom használni azt, hogy én a teljes helyiséget látom. Egy üzlet esetében nyilván a teljes bevásárlócsarnokot, vagy boltot, tehát nem csak biztonsági célra tudom használni, hanem tudom használni ezt marketing célra is. Tehát tudom, meg tudom számolni, hogy hány ember jött be, hány ember ment ki, ha itt bizonyos dolgok, külön pultok vagy ilyen gondolák vannak, akkor meg tudom mondani, hogy hol jártak többen, mi volt a mai sláger, miből vittek a legtöbbet. Mert nincs egy hőtérkép, ez a heatmap, ez gyakorlatilag egy hőtérképet jelent, de semmi köze a hőmérséklethez, hanem azt csinálja, hogy figyeli az emberek mozgását, és ahol nagyobb mozgást érzékelt, ugye az a forró terület, tehát az az érdekesebb, ahol kevésbé más színnel jelzi, és inkább a két irányba viszi. Tehát ránézésre egy ilyen kis grafikont rárak nekem a képre, és tudják már, hogy hoppá, hát erre járnak többen, ezt visznek. Tehát érdemes ezt használni teljes marketing célra. Nyilván számolni is lehet, tehát hogyha egy bizonyos, akár egy pályaudvar, akár bármilyen nyilvános hely, ahol emberek jönnek, mennek, különböző kapukon, irodákon mennek, akkor ezzel le lehet számolni, hogy ki és de hány ember jött milyen irányba. Tehát ez egy nagyon jó lehetőség erre. A másik pedig ez a bizonyos, hát a tárgyeltávolítás, vagy ilyen dolog, amikor le van valami téve, valamit ott hagyott, vagy ki van téve, el van helyezve egy tárgy, ami fontos nekem, hogy az ott ne mozduljon el, ha elmozdul, azonnal tudjak róla, vagy legalábbis rögzítsem, de azt viszont esetleg törvény tiltja, hogy ott a bejövő embereket. Azt én nézem, hogy ki mikor jött és miért ment, lehet ez egy magán, lehet ez egy hivatali épület, ahol nem feltétlen kell tudnom, hogy most ki és mikor hova mi jött be, tehát nem a személye fontos, akkor ezt egyszerűen ki lehet takarni, és csak árnyakat látok ott az elmenő emberek helyén, nem tudom beazonosítani, hogy ki volt, de azt a tárgyat, amit figyelek, azt viszont állandóan látom, és állandóan kapok róla információt. Itt egy kis példa, hogy a kamerának a vetélő weblapját, hogyha fölkeresem, akkor mi minden beállítási menübe tudok bemenni, és itt ki tudom jelölni azokat a vonalakat, amiknek az átlépését szeretném én számolni, és akkor még az irányokat is megadom, hogy D-ből A-ba, A-ból D-be ennyi ember ment itt ezen a részen. Tehát egy ilyen statisztikát tudok, csak én jelölhetem ki a képen, hogy mi az a rész, amit figyelek, hol akarom számolni az embereket, és mi a célom vele. És akkor így szépen ezeket az információkat meg lehet kapni, aztán természetesen ezt adatformájában is le lehet tölteni, és ki lehet használni. Ugyanúgy itt is, tehát ez csak ilyen példa mutatja, hogy hogy figyelem a tárgyat, akkor leszimulálom a jelenséget, eltároltatom, és utána a kamera már tudja azt, hogy ha az bizonyos ideig időbarcomra eltűnik, akkor jelez. És ezt ugyanúgy megcsinálom személlyel, és utána ezeket a kék árnyékoló felületeket fogja rátenni, tehát lemaszkolom ezt a részét, hogyha ott valaki mozog, akkor azt detektáljam, tudjam, hogy ott egy ember ment el, de hogy ki volt, azt ki lehessen zárni, tehát az ne legyen mondjuk személyiségi jogokba ütköző kérdés később. Hát kicsit rövid része maradt az alapfelismerésre is, tehát ez egy csak egy ilyen kis rendszerábra, de a magyarázat az hozzá, amit mondtam, hogy az alapfelismerés modul, mint olyan, az a kamerában van. Tehát a kamera előállítja azokat a metaadatokat, amik kellene, ez konkrétan úgy néz ki, hogy maga az arc, ami hát ilyen 125-125 pixelből álló terület körülbelül vagy az a körül van, és akkor lélekképet, illetve annak a pozícióját ilyen XML formátumban, tehát egy ilyen definiálható, kiterjesztető leíró nyelv, ami tulajdonképpen egy adatrendezési, adatátviteli elv, ezt rendelkezésre bocsájtja ennek a bizonyos, hát ez az ASF900, ez egy arcfelismerő tulajdonképpen szerver, aminek az adatbázisa SQL-en alapszik, és megkapja ezeket az arc információkat, akkor ha oda beletettem én referencia arcokat, tehát akár a fényképet, vagy akár már kamerákból előzőleg rögzített képeket, akkor azokkal össze tudja hasonlítani az élőben kamerába bejövő képet, és be tudok állítani riasztásokat, hogy megjött az, akit kerestünk. És ezt, hogyha ezt összekötöm egy management szoftverrel, tehát ezek tulajdonképpen ilyen menedzselő szoftverek, az ASM200 meg a 970-es, ezek ilyen különböző bonyolultságú és építhető szoftverek, amik kezelik ezeket a képeket. Ezek időrendi sorrendben is hozzá tudják rendelni az arcokat bizonyos fájlokhoz, rögzített fájlokhoz. Tehát, hogyha valaki felismert, akkor azonnal belemegy a rögzítőnek abban a szegmensébe, ahol az az illető bejött, és a rögtön vissza tudom játszani, illetve ki tudom másolni valami olyan médiára, amivel hatóságok felé vagy nyomozati szervek felé tudok lépni. Tehát valójában ez a lényeg ennek. Kétféle megoldás is létezhet, tehát nem kell feltétlenül bizonyos szerver, itt azt mutatja, hogy a kamerába be van állítva az arcfelismerés szoftver, tehát azt a részt aktiválni kell, és utána beállítom a kamerát erre a best shot opcióra, tehát hogy a legjobb képminőséget próbálja tartani, amennyire csak lehet, hogy az arcot fel lehessen ismerni, és akkor ezeket az információkat küldi a szerver felé, aki egy adatbázisban ezt lekezeli. A management szoftver pedig ezzel a kis pluginjével ugye veszi ezeket a jeleket, megjeleníti a bélyegképet, és az információk a riasztásról. Általában úgy van, hogy egy ilyen HD-s kamera, tehát nem is a full HD-s, arról az elmélet azt mondja, hogy 8 arcot tud egyszerre felismerni. A gyakorlat azt mutatja, hogy 6-ot mindig. Tehát ha olyan feltételekkel, és az egy külön előadás témája lenne gyakorlattal egybekötve, hogy hogyan állítsuk be a kamerát, hogy megfelelő időt, mert általában 4 másodpercet illik a személynek eltölteni szemben menve a kamerával, hogy őt föl lehessen biztonsággal ismerni. Tehát, hogy kell beállítani látószögben mindenbe a kamerát, hogy ez megadja, és hogyha egyszerre jön 6 személy, akkor mind a 6 személyről ez az információ elmegy, és lekerülhet az adatbázisba. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, egy dinamikával mindennel, hogy lehet játszani látószöggel. És ha egy olyan helyen vagyok repülőtéren, ahol aztán tömeg megy át, ott viszont ki kell kalkulálni, hogy szektorokra osztani azt az átmenő mondjuk ajtórészt vagy folyosórészt, és arra kamerákat rendelni, hogy ezek ne haladják meg ezt a számot, hogy biztonsággal minden arcot le tudja detektálni, aki ott átmegy. De mondom, még akkor se tudom kitárni, hogy valaki ne tudjon átmenni felismerés nélkül. Tehát ez nem biometrikus azonosítás, de szerintem a mai időben itt most ez a úgynevezett migránsválság, ez nagyon érdekes dolgokat hozhat ebben a felhasználásban is. Természetesen, hogyha olyan helyen vagyok, tehát egy reptéren azért pár millió ember megfordul évente, biztosan állíthatom, tehát az a szerver kapacitás, ami azt mondja, hogy el tudok tárolni mondjuk 1000 referencia arcot és 1 millió bejövő arcból ki tudom ezt választani, az azért az itt véges kapacitást jelent, tehát ezeket szerves struktúrákban lehet szervezni, tehát tudok ilyen primer adatbázisokat és mögé rendelni aladatbázisokat, tehát hogy minél nagyobb legyen a lehetőség, hogy keressen, tehát aki évekkel ezelőtt járt itt nálam, az már nyilván valahol egy kicsit mélyebbre kerül az adatbázisba, de most jött, akkor őt is meg kéne találni, mert valahol bent van, tehát ahhoz, hogy referencia személyként meg képenként el lehessen ezt tárolni, nyilván egy nagyon komoly tárolókapacitás kell, és egy olyan kereső motor háttér, ami ezt azért úgy valós időben le tudja kezelni, mert ha az illető már felszállt a gépre, és a gép is felszállt, akkor már sokat nem érek azzal, hogy tudom, hogy ő keresztül jött rajtam. Legfeljebb a túloldalon tudok jelzést adni, hogy figyeljenek. Az is valami, de ennek általában az a célja, és a legkonkrétabb alkalmazás, amiért most fejlesztenek és kísérleteznek, az a futballhuliganizmus. Tehát az, hogy ugye a futballpályák föl vannak szerelve kamerákkal, ez lehet vezérelt kamera, lehet ez a gyakorlatilag 400 kamera, amivel azért egy szektort, ha figyelek, akkor ott szépen belenagyítok, akkor ott az arcokat föl lehet ismerni és le lehet rögzíteni. És ugye mivel ott van egy élőerős megfigyelés is ott a stadionban, tehát ott már a biztonságiak tudják, hogy na ott a hangadó, vagy az a pár hangadó, arról csinálok közeli képet leteszem, a tárban, és amikor ezek az illetők jönnek ki a stadionból, akkor már jelez előre, és könnyű a társaságnak, aki ott kívül van, mint készenléti rendőr, ezeket kiemelni a tömegből. Tehát ez most az egyik talán leggyakorlatilag és legforróbb alkalmazás területe ennek az arcfelismeréses alkalmazásnak. Tehát itt csak a folyamatot mutattam be, tehát hogy vagy rendőrségtől kapok valamilyen fájlformátumot, vagy kiveszem a rögzítésből azt a képet, amit, és ezt beregisztrálom abba a bizonyos fekete listába, amit nyilván tart referencia arcként az adatbázis, és utána, amikor ez az illető jön, akkor nyilván a bejövő arc, ugye ezt a kamerán lehet is látni, hogy egy ilyen négyzettel veszi körbe, tehát jelzi, hogy arc van a képen, ami azt jelenti, hogy ezek az információk mennek már az adatbázisba élőben, tehát online módon, valós időben, és akkor megtörténik az összehasonlítás, ha ez egy gyanús személy, akkor kapom is a riasztást, tehát már lehet lépni valamilyen szinten. És akkor ugye mivel a rögzítés történik, meg szoftver is figyeli ezt az egészet, ezt egy időtengelyen el lehet tárolni, és megfelelő kamerahelyeket lehet hozzá rendelni, hogy az illető mikor, melyik kijáraton, melyik bejáraton, mikor ment, mikor jött, tehát erre is alkalmas lehet ez az egész. És ha itt tényleg az illető fontos valamiért, akkor azt a képet, tehát azt a rögzített szegmest, ami az illetőt tartalmazza, azt rögtön meg is találja, és ki tudom írni egy valami médiára, és elküldöm megfelelő helyekre. Tehát ez így működik, ez a folyamat. Ez pedig csak egy kis rövid utalás arra, hogy ez a bizonyos arcfelismerés, ez nem csak bűnügyi célra jó, mint mondtam, hanem lehet már ezt is marketing célra használni. Tehát alkalmas arra, külső szoftveret már nem a kamera, hogy a kamerából beérkezett arcot analizálja és megcsatolja, most ilyen jó magyar szóval mondom, hogy mi az illető életkora, ez tényleg csat, mert nagyon érdekes dolgok jönnek ki, tehát azért olyan plusz-minusz 10 év az besikerül ilyen esetben, de nyilván ezt meg hogy milyen arcokhoz állították be, tehát azért más egy távol-keleti, meg más egy európai arc, mindenféle rasszista meggondolás nélkül, tehát antropológiailag különbségek vannak, amit a szoftverben kezelni kell. Meg hát nyilván vannak ilyen kegyes csalások beállítva, tehát azért a hölgyeket általában fiatalabbra értékeli, hogy ne legyen ebből konfliktus. De a lényeg az, hogy ha én meghatároztam, hogy körülbelül milyen korosztály és milyen nemi megoszlásban lát a kamera, ugye akkor ez megint egy nagyon jó adat arra, hogy a közönségemet valahogy monitorozzam, hogy kik jönnek, kik csinálnak, vásárolnak, vagy akár a rendezvényen kik vesznek részt, és akkor ezeket ilyen szintve Excel változatban le lehet költeni, és ebből lehet mindjárt maga a szoftver is képes grafikonokat gyártani. Tehát ez amint említettem, ugye az arc felismerés maga a kamerában van, ezek az adatok onnan kikerülnek valahova, ezt vagy egy arcfelismerő, vagy az őhesse hasonlítással foglalkozó szerver és szoftver alkalmazás kezeli, de lehet egy olyan megoldás is, hogy a rögzítő maga. Tehát nekünk vannak ilyen kisebb, meg nagyobb rögzítőink, amik tulajdonképpen ezeket a jelfeldolgozásokat egy modulként elvégzik benne. Tehát gyakorlatilag egy olyan megoldás is van, hogy rögzítő, IP-rögzítő, de nem kell hozzá számítógép, mert maga a rögzítő minden tartalmaz, amit ahhoz kell, és abban egy ilyen szoftver modullal ezek az információk is megjelenhetnek, tehát hogyha kis üzletben egy olyan 6-8 kamerát elhelyez valaki, akkor ezzel a szoftver modullal szépen heti, napi bontásban, életkorra, időpontra, nemre ki tudja elemezni, hogy ki mindenki jött és mit akart itt a üzletbe, tehát ez egy alkalmazás, de vannak olyanok is, amikor az ember megáll egy ilyen bevásárlóközpontban egy nagy képernyő előtt, és akkor elkezd neki reklámot játszani, hát ott is előfordulhat, hogy fölismert az illető, hogy nekem esetleg nem L'Oréal, vagy tudom milyen szempilla reklámot kéne nyomni, hanem inkább valami divatosabb órát, vagy mobileszközt, vagy autót, vagy ilyesmi reklámot kell. Tehát, hogyha ilyen történik, akkor gondoljunk rá, hogy ott már esetleg egy ilyen kamera van benne. Úgyhogy hát remélem, hogy nagyon nem fárasztottam el mindenkit, én köszönöm szépen, és talán marad egy kis időnk, hogy akkor beszélgessünk erről a témáról, aki érdekel.
Köszönjük szépen, és hát
eléggé
gondolatérvető az
előadás. Hát arra szántam mondani, hogy ez volt az elméleti rész, de hát esetleg ha mondasz okon, akkor fölkérhetnélek-e arra, hogy csinálnánk hasonlóan, mint a rádiósban, hogy hogy építsünk rádióvevőt neten, hogy például hogyan foglalkozunk otthon, esetleg fölszerelve egy kis kamerával, és segít láthatóvá neten is ennek az úgy gyakorlati tanácsok. Ezekhez kamerát, meg ahhoz szolgot én tudok adni, tehát esetleg lesz rá érdeklődés.
Tehát lehet, hogy egy ilyen építsünk otthon egy ilyen megfigyelő központot, vagy hogyan figyeljük, megkrabbantunk vala tüntetőket, megintáljuk, elhaladunk a tüntetők mellett, és mindenkit megintáljuk. Mekkora egy ilyen adatállomány, ami egy ilyen emberről, egy ilyen arcról keletkezik, amit a kamera tovább tudunk, körülbelül nagyságrendileg. Ugye ez a metaadat mennyiség, ez mennyi?
1-200 kilobájt. 1-200 kilobájt. 1-200, tehát változhat, de körülbelül ez a nagyságrend. Hát ez csak egy ilyen hozzávetőleges, de nem csak a kép, mert azt meg kell mondani, hogy hányadik arc, ez éppen hol van, stb.
Tehát itt akkor jól értettem, hogy nem a kép mozog, hanem már az arcból kivonatott az adatok, amit látunk itt.
Fél. Hát még maga az arc, igen. Igen,
azt is
igen, hát egy ilyen bélyegkében, igen.
De ő már meg is méri, tehát a főadatokat.
A főadatokat hozzáteszi, így van.
Filmekben látni, hogy ugye a szemtávolság, az orra, a szája, úgy, hogy felte, nem felte, van-e rajta valami anyajánk, stb.
Így van, így van.
És nyilván nem csak egy évetből, hanem esetleg több állásból, ahogy elhaladt.
Igen, igen. És tulajdonképpen úgy van, a referencia képet is úgy lehet megcsinálni, hogy egy szeméről én 8 különböző képet be tudok tenni. Tehát az a karap-karap nélkül, de nem csak az, hanem jobb profil, bal profil szembe, tehát hogy azért minél több legyen, hogy több lehetőséget adjak a keresőmotornak arra, hogyha bejön egy ilyen arc, akkor megtalálja a jó megoldást.
Jó, hát akkor ötleteket mondjuk a Panasonicnak, hogy mit lehet a régiben, ugye elég sok mindent hallottunk, hogy mi az, amit mondjuk.
Annyit még azért hozzátennék, hogy ez kiszivárgott berkekből, hogy azért itt most már nem csak azon dolgoznak, hogy arcok ismerjenek fel, mert azért ez egy kicsit olyan, mondom, ez nem biometrikus azonosítás, sok mindenre jó, sok mindenre nem jó, de azt mondják, hogy mivel ugye mozgó képet veszünk fel és dolgozunk fel, hogy a mozgás, tehát azok a metakommunikáció és a járásnak a jellegzetességei azok eléggé köthetők a személyhez, majdnem jobban, mint az arc, És ha ezt föl tudják dolgozni, akkor ez lehet, hogy egy hatékonyabb beazonosító eszköz lehet. És erre vannak már fejlesztések is. Ha ez lesz ilyen, akkor valószínűleg az is be fog kerülni a kamera intelligenciák körébe.
És akkor jönnek az elhárító akciók, hogy nézed a terrorista vagyok, akkor egy járóképet veszek a lábamra, ezzel megváltozik a legjobb forrásom, járásom.
Természetesen.
Mindez hogyan alakul ahhoz képest, hogy a közösségeket? Mert ugye szó volt a társaságról, én a társaságról azt, hogy felvetődött, hogy tegyünk egy kamerát, mert felújtottuk az aulásra, hogy
így van.
Most azt tudjam hozzá, hogy olyan egyszerűen felvételt jelentek meg a kivisztóság technikai, valamivel kapcsol a felvetődés, amennyire ilyen félmény, mint Zoom. Mert
jogosítványok köti, vagy szakszékhez így.
Ha szerintem például személyiség jogosztás szakállatot nem lehet benne, akkor a kéne szakad, ezt értem, hogy az úgy szakszékhez. Hogy így fejezzem ki maga nem.
Konkrétan erről van szó.
Akkor minden.
Hát és nyilván, ha ez olyan érdekek szerint történik, ami fontos, akkor viszont ez mind felülírja. Tehát magyarul hatóság megtehet mindent, én nem tehetek meg semmit.
A dolgoknál akartam mondani, hogy az a dolgok megtehet valamit, attól viszont a katonai, akkor nem büntetendő a magánkodik,
akkor büntetendő. Így van. Hát azért hoztam ott ezt a témát föl, mert az aztán tényleg kicsúcsosodik, de ebben is. Tehát azt, hogyha most az én arcomat elfárolják, tehát próbálkoztunk, mert hát áruház láncok biztonsági osztályaival voltak tárgyalások ezügyben, és általában ez az arcfelismerés az ott szokott megakadni, hogy akkor most tárolhatjuk-e most az illetőnek, rögzíthetjük-e, és tárolhatjuk az arcát úgy, hogy ő erről nem tud, és hogy van ez? Az
elmérés, hogy jó is tényképezőképes lenne az arcfelismerés. Vagy csak hitetek?
Hát ott...
Az ott két éve talán volt, és egy két múlva visszamegyek a múltból, az két éve meg több valamit, mindegy felhasználva.
Igen, benne van. Hát mivel a kamerában van, ott is belerakják. Ez így igaz.
De ugye a Facebooknak szabad felismerni az arcokat, hogy
másnak nem. Igen. Szóval nem tudom, hogy ez milyen irányba vezet.
Szóval ugye az ötjelően... Van kérdések, hogy az internet elterjedését a magyar így is így az internet betegség a
rendeletnél.
Igen. Megvédelzi, hogy a kérdés kapján az ugyanakkor egy közelítős átkörönséget, hogy ennél több adatot adjuk neki, amit aztán ő semmi nem használ föl. Csak éppen egy szervezői betegségi válik. Na, akkor tűzölni kéne az ellen, de akkor minek az átkörönség? Na, akkor a
hát igen, ez kicsit 22-es csapdája a helyzet.
Tulajdonképpen mi már egy dolgok vagyunk, mert a 5D arról szól, a matára oldal kezdem, hogy gyakorlatilag már a gépek is egymással tudnak beszélgetni, mert vagy már beszélnek. Tehát az a kérdés, hogy az a kép, amit hiszem kitakarodott mindent, hogy itt volna micsoda, ahol benne van ezzel egy nagy alapvárisban, igenis össze van közve a bűnügyi nyilvántartóval, a hogyiségjákkal, a személyadóságunkkal, a jogosítványképpel.
Igen.
Tehát nagyon nagy a valószínűséggel tudják, hogy erre mondott nincs. Ez egy másik egy ilyen nagy kérdés, hogy nem is jól, hogy így kell költeni. A képen, az első képeken látott, hogy a holhasználó szereket, a kamerákat, föl volt érve a rendőrségnek az új radar képződőknek a képen is, amelyeket, hát ugye kicsit messzős van, de állítólag még most sem működik minden rajta, tehát egyelőre csak a sebességet mérjük, de azokat az arcfelismerő neked.
Hát ilyen rendszám felismerők ott még nagyon nem.
A szoftver nem megváltozott. Tehát egyik oldalon ilyen haladható, és akkor én alkalmazásra vagyunk.
Itt találkoztam egy olyan ügyen, ahol megmozdították a kamera állványt, és ezek után megbírság volt egy csomó
ember. Azért nem volt elég gyors, hogy neolvasztod.
Ezek küzdöttek az ügyben, a rendőrséggel, hogy ez jogtalan, hogy én nem is mehetett annyival. Én megnéztem egy ilyen ügyet, és akkor írtam a gyártónak, hogy tegyenek már fel a kamerába egy mozgásért, egy gyorsulásértékelőt, benne van a mobiltelefonban, hogy azt mozgatják. Akkor ne naplózza le, mert ugye teljesen téves adatokat fog venni a többsebességek meg egyenek miatt.
Konkrétan volt egy ilyen eset, hogy
szabban a házunknak van
ilyen.
Hát
ilyen ilyen.
Hát tudna technika produkálni, de erre tényleg csak annyit hozzá, hogy attól függ, hogy tényleg milyen célra. Tehát itt most ugye előjött ott helyen az, hogy milyen a szabályozás, milyen a törvényi háttér. Tehát most jó, hogy az előadás ugye most technikai oldalról hegyezte ki ezt a dolgot, hogy mi mindenre vagyunk képesek. És amikor az ember úgy utazgat itt Európa szerte, és akkor tényleg csak egy ilyen Európasztot adnak, például külön bejáratot csináltak az Egyesült Királyságban, hogy valaki regisztrál egy ilyen kártyát, csak úgy beengedi, vagy megáll a kamera előtt, és belenéznek, érizdiagnosztika, engedik ki, vagy felismerés elengedik, és EU-n belül is közlekedik, és akkor most meg mit látunk, hogy mindenféle emberek azonosítatlan állampolgársággal, háttérrel jönnek, mennek keresztül. Tehát valahol... Ugye? Jó, most tényleg nem menjünk ebbe bele, ne kommentáljuk semmilyen oldalról, mert ez nem az a fórum, csak mondom, hogy a technika sok mindent lehetővé tesz, gyakorlatilag minden lépésemet lehet regisztrálni, nyilvántartani, ugyanakkor meg hát lehet látni a totál ellenkezőjét is. Tehát nem mindegy, hogy egy társadalom rossz kezeli ezeket a dolgokat. Igen.
Jó
szépen.
A kérdés
azon,
hogy a
tényezőkről
mondom, ami fennem a
Hát igen, jó a kérdés, és tényleg vannak is tapasztalatok vele. Én őszintén megmondom, hogy amit én tudok, és elég régóta ismerem ezt a területet, én úgy érzem, hogy a MOSZ élettartama egy kicsit jobb, mint a CCD bizonyos szempontomból. Tehát itt általánosan a probléma az, hogy ugye homogénak kéne lenni egy képnek, azt jelenti, hogy minden egyes képpont összetevő pixel ugye egyformán kéne, hogy viselkedjen, és akkor ez adja a jó, de ez eleve nincs így, tehát van köztük szórás, másrészt meg az élettartam is szól ezekben, tehát pixelek kieshetnek képből, de ezeket általában beleteszik. Tehát a mi HD kameráinkban és Full HD-ban is van egyfajta automatikus pixel kompenzáció, tehát hogy figyeli az egymás mellett lévőt, figyeli azt, hogy ez hogy viselkedik az egymás után jövő képkockákban, és az konstansul fehér vagy fekete, tehát valami adott színre beáll, és onnan semmilyen körülmények között nem változik, hogyha a környezetben egyébként igen, akkor erre automatikusan kikompenzálja, tehát megteszi azt, hogy azt kihagyja, és kiszámolja a környezetben, és fölülírja. Ezt eléggé csinálják. Nem tudom most, hogy ez eszközönként változik, hogy mennyit, de egy ilyen 20-30 pixelt az biztos, hogy helyre tesz a kamera magától. Tehát az a biztos nincs. Illetve már mondtam, hogy szerintem a MOSZ egy kicsit tovább. A CCD-nél érzékenyebb Hát most én nem is tudom, mert szoktak ilyen mondani, ilyen 30 ezer óra, meg ilyeneket, ez úgy divatosan hangzik. Nagyon, nagyon attól függ, hogy milyen körülmények ez az. Tehát például egy atomerőműben, ahol konstant sugárzásnak van kitéve, ott a kamera a becsült élettartamának a tört része alatt mehet tönkre. Hát ott meg eléggé a karbantartás határozza meg. Tehát igazándiból, ha az nem ázik el, ha nincsen erős vibráció, nem érik mechanikai hatások, akkor az azért még a mai világban is egy most gyártott, de ilyen célú kamera az 10 évig minden további nélkül működik. Itt dombkamerák esetén meg ilyen kültérieknél ez a bizonyos búra az, ami érzékeny, és van egy ilyen védő dolog, tehát hogyha mondjuk egy ilyen karbantartási célból megrendelnek egy búrát, ugye ez egy karcolható üvegfelület, az ebbe a búrába érkezik, és itt úgy van megcsinálva, hogy a csavaroknak ki van hagyva a helye, tehát azt az egészet úgy illik csinálni, hogy fölcsavarozom az új búrát, és utána egy ilyen szalaggal itt nem is úgy kezdődik a történet, hogy adnak hozzá egy jó erős ragasztó szalagot, csak hogy fölhelyezem, akkor fölragasztom a falásra, és utána rögzítem le, és amikor már fönt van a kamera, és elhelyeztem már az oszlopon, akkor veszem le róla ezt a búrát. Hogy még a fölhelyezéskor sem, amikor ugye kosaras emelővel ott kínál az ember, és ott egy kicsit inog alatt, és eltolja félre, akkor már ott rögtön megkarcolhatja a vadonat új búrát. Tehát ezért azt javasolják, hogy így búrával tessék kicserélni, és amikor fönt van és rögzítve van, akkor lehúzza a szalagot, elveszi a védőt. És javasoljuk, hogy tessék szíves lenni ezt a búrát megőrizni, mert hogyha a kamerát valamilyen célból le kell venni, mert nem sérült a búrája, akkor tegye rá előbb ezt, és úgy vegye le, hogy kizárja a lehetőségét annak, hogy össze-vissza karcolja.
Hát,
Hát a két érzékel tönkre tudja tenni. Valamelyest a búrát ezt védik, meg úgy képzik ki a kamerát. Tehát ez egy nagyon komoly dolog, és viták tárgya például stúdiókamerák esetében, hogyha egy koncertet vesznek fel, vagy valami ilyen közterületen nyilvános showműsort, ahol lézerek játszanak, akkor lelkükre kötik a kamerát kezelő embereknek, hogy vigyázni és nem odaállni, ahol lézer, mert gyakorlatilag a pixeleket igen hamar ki tudja írni. Ez sajnos ennél is igaz, ezzel sok minden nem lehet csinálni. Itt legfeljebb az van, hogy egy ilyen lézerrel belevilágítanak, és az ott nagy területet rögtön kinyír, akkor kamera jelez. Ugye ez a bizonyos riasztás, hogy itt valami történt, hát abban a szabotás kategóriában van, de olyan nagyon ezt nem lehet kivédeni. Azt szokták csinálni, hogy azért van a nyilvános helyeken is, meg utcán is sötétített búra a kamerákon, hogy ne lehessen belátni, hogy merre néz a kamera, mert akkor azért úgy. És helyek közben ki lehet védeni azt, hogy egy ilyen leleményes. Hát a haltem esetén igen, de az meg talán nem az egész területet fogja lézen megölni.
Én hogy itt látunk egy ilyen kamerát a testi valóságában, hogy a miniaturizálás az mekkora? Tehát a mikrás kamera most mekkora?
Hát az most ekkora. Az most, mert ez ráadásul még nem is egy 360 fokos kamera, hanem ez gyakorlatilag, hát én azt mondom, hogy közel a duplája annak, amit a mostani full HD-s kamerák jelentenek. Félszolos egyébként a csíp az volt.
Amire az rejtben akarok helyezni, mondjuk itt a műjegyetem online-ban.
Hát azt azért úgy nehéz, mert azért ezt kisebb benne van. A félszolos az eszköz, ami benne van. És abban benne van a 4K. Az is ruháj, tehát meg van csinálva, de fizikailag is ott főleg. Hát talán box kamerában egy picit ezt jobban össze lehet, akkor lehet az optika, tehát azért annak meg kell lenni. Szerintem, hát főleg. Színes, így van.
Itt a városban olyan sűrűn vannak a kamerák, hogy valamelyik csak még észrevenni, hogy honnan jött a lényeg, tehát az egyiket
megjönnök, hát igen, igen, vissza lehet azonosítani honnan, de hát nem biztos, hogy az illetőt is lehet. Meg hát azért ahhoz, hogy ő ki tudja azt a kamerát, egyszerűen tudja tenni, azért ahhoz rendesen bele kell irányítani. És ő akkor hatékony, ha a kamera őt előtte fővette teljesen. És az viszont rögzítve. Az már rögzítve van. Tehát azért azért az egy ilyen dolog. Igen, tehát ha a szemet rögzíti, tehát azt a felvételt, ami teljes 360 fokos, azt rögzíti, és utána két lehetőségem van, hogy egyrészt tudok a kamerából is kapni olyan streamet, ami már vissza van torzítva, és az élőben megfigyelésre használhatom, és ugyanezt meg tudom csinálni a rögzítő oldalon is. Tehát a rögzítők is kezelik ezt, tehát a halszem képből ugyanúgy tudok mozgatással kinyerni részleteket, és pásztázni tudok rajta, mint az élőben. Így van. Így van, hát ez a lényege, hogy már rögzítőben, ami biztosan rögzítés, rögzítve van, az a halszemkép, tehát az biztos, hogy az megvan, és abból utána visszajátszáskor bármit tudok csinálni, csak nyilván annak olyan minőségnek kell lenni, hogy ez a visszatorzítás után is értékelhető kép legyen, de ez ilyen felbontás mellett, tehát azért mutattam, hogy inkább a 4K-ban van ennek nagy jelentősége, mert ott ez bőven megvan. Tehát egy 4K-val, egy kamerával 4 darab Full HD mozgatható jelet kameraképet produkálok.
Igen, tényleg van még esetleg valami jó ötlete, támogassuk a Panasonicot.
Milyen állam
Hát ezek a profi kamerák azért nem az olcsó kategóriák, tehát egy ilyen beltéri kamera is ilyen 200 ezer forint körül van, ami mozgatható, Full HD, tehát egy ilyen, a kültéri az olyan 500 000 körül is lehet, vagy még a fölé. Ez pedig, hát nem is tudom még ennek az árát, de szerintem ezek már milliós tételek a 4K-s dolog.
Nem mindegy kamera éles távon, amit látok, nagyon sokszor telepítenek olyat, hogy nagyon profi házban van, tökéletesen így nézünk, de nincs benne semmi.
Nagyon sok kamera. Hát van egy ilyen lélektani hatás,
igen. Kamera van, én akkor annak jó értelmezem.
Lehet, hogy csak dísz lesz. Helyettél az,
hát, jó, de van olyan, hogy többre ingyen, tehát benne van ilyen. Jó, köszönjük szépen az előadást, és üdvözöljük azokat, akik útni megkövették az előadásunkat is.
Köszönjük szépen! Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!